Isten tiszteletünk megáldása legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket. A 273. énekünket keressük, és annak az első 7 versét fogjuk énekelni. Inkább így mondom, imádkozzuk együtt ezt a nagyon szép éneket. 273. énekünknek az első 7 verse. Az Úristent magasztalom. Egy nagyon szép Zsoltárnak fogom olvasni az első 12 versét, a 139. Zsoltár egy csodás imádság, Isten felé való fordulás, imádkozzuk ezt is gondolatban együtt. Az éneklőmesternek Dávid zsoltára. Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz. Minden útamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Elől és hátul körbezártál engem, és fölöttem tartott kezedet. Csodálatos előttem-e tudás, magasságos, nem érthetem azt. Hová menjek a te lelked elől, és a te orcád elől hova fussak? Ha mennybe hágok fel, ott vagy. Ha Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék, ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. Ha azt mondom, a sötétség bizonyosan elborít engem, és a világosság körülöttem éjszaka lesz, a sötétség sem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal. A sötétség olyan, mint a világosság. Kegyelemnek Ura, áldja és szentelj meg az ő ígéjét, jöjjetek ezért, imádkozzunk. Istenünk, jó a te házadban együtt lenni, megnyugodni, békességre lelni, vigasztalást találni, erőt meríteni. Ahogy az énekünk szavai is kifejezték azt, hogy a te kezedben és a te karodban vagyunk. Akkor is, amikor hitetlenkedünk, amikor bölcselkedünk, amikor kevés életünk van, akkor is, amikor szomorúak vagyunk, betegek vagyunk, vagy éppen társtalanok. Köszönjük, Istenünk, hogy a te irgalmasságod abból a végtelen szeretetből fakad, amellyel lehajolsz a földi emberhez, személy szerint hozzánk, és egyenként meg tudsz szólítani, át tudsz ölelni, tudsz minket szeretni. Köszönjük, hogy ez egy lehetőség, egy alkalom arra, hogy újra veled találkozzunk, hogy ez egy személyes találkozás lehessen, hogy benne azokat az áldásokat nyerhessük el, amely csak is tőled való. Kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat, és áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Közben mondom, hogy itt van jó néhány hely elől, el lehet foglalni, mi pedig keressük a 139. énekünket, zsoltárunkat, és annak az első versével készülünk az igehirdetésre. 139. énekünk első verse. Uram, te megvizsgálsz engem. Az előbb felolvasott Zsoltárnak, a 139. Zsoltárnak az első 5 versét fogom újra olvasni. Ezekben a versekben Isten ígéje így van megírva. Uram, vizsgáltál engem, és ismersz. Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat, járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden útamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartod kezedet. Eddig a mai ígénk, foglaljuk el a helyünket. Megszoktuk, hogy a Zsoltárok könyvét, ha valaki felnyitja, akkor abban mindig valamilyen olyan személyes üzenet van, amitől az ember megdöbben, és úgy gondolja, hogy ez neki személy szerint, neki szól, neki üzenet. De ezek között, a Zsoltárok között is ez az egyik legszebb, legbensőségesebb, ahol az ember, amikor olvassa, nem is azt nézi, hogy mi van körülötte, hanem mi van benne. Hogy hogyan is áll az Isten elé, és hogyan lesz ez egy őszinte találkozássá Isten és ember között, amikor a mi személyes dolgainkról van szó. Valahol olvastam, hogy egy ember, aki nagyon megfáradt már, és alig várta, hogy szabadságra mehessen, végre eljött az a nap, amikor elmehetett szabadságra, és azzal az örömmel és reménységgel indult el, hogy milyen jó lesz, nem kell reggel korán kelni, végig lehet aludni az éjszakát, nem lesznek gondjai. Ez egy csodásan eltöltendő idő lesz. És az első éjszaka forgolódott, gyötrődött, és ahogy olyan fél álomba felébredt, az volt a kérdés, hogy miféle zajok ezek? Honnan jönnek? Hiszen én pihenni jöttem, csendben akartam lenni. És a vallomás így folytatódik, hogy de hát ezek a zajok, ezek belülről jöttek, nem kívülről. Nem a munkatárs, nem az iroda, nem a műhely, nem a családnak a hangja volt ez, hanem valami belső hang, amely feltódult belülről, benne voltak a kételyek, a veszekedések, a vitatkozások, a méltatlankodások, egy sor olyan dolog, amelyet eddig elnyomott a külső zaj. Én úgy gondolom, hogy ez az íge valami ilyenről szól, hogy az öregedő király valahogy a sok nehézsége, problémája, bajai között egyszer csak találkozik az Istennel, és ez egy nagyon személyessé vált találkozás lesz, vagy lett. És rögtön el is mondja ezeket a csodás dolgokat, amiket mi most már kétszer is hallottunk. Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Mi jut eszünkbe erről? Ha mi mondunk ilyent, hogy Uram, te megvizsgáltál engem, és ismersz. Mit ismerhetett meg belőlünk? Mit láthatott meg? Mi az, amit mi most szégyelnénk, vagy mi az, ami az ő dicsőségére szolgálna, vagy éppen a mi dicsőségünkre? Mit ismert meg, és mennyi idő óta? Ha tovább olvasnánk a Zsoltárt, az van benne, hogy még meg sem formált az ő keze, és már tudta, hogy én ki vagyok. Sőt, mi több, azt is olvassuk, hogy felírta az ő könyvébe, felírta azokat a napokat, és nyilván az esztendőket is, amelyek előttem vannak, amire még várnom kell, amit meg kell élnem. Ez a Teremtőnek a munkája. És a Teremtő nem csak megteremti az ő gyermekeit, hanem ismeri. Látja azt az utat, sőt, felsorolja itt a jövését, menését, felkelését, lefekvését. Ezek mind-mind külön egy-egy olyan szó, mely nagyon általános, és mégis annyi egyedi van benne. Gondoljunk csak arra, amikor azt mondja az ige, hogy járásom és kelésem. Ez nem csak egyszerűen mozgást jelent, hanem jelenti azt az életmódot, amelyet én járok, amelyben benne vannak a futások is, benne vannak a gyötrelmek, benne vannak az akarások, hogy valamit elintézni, valamit jóra fordítani, valamit meggyógyítani, valamit helyrehozni. Ezek mind a mi járásunk és kelésünk. Gondoljuk csak végig, hogy egy nap mit is teszünk mi ebben a járás-kelésben. Mennyi minden van. Nem csak főzni, nem csak mosogatni, nem csak munkába járni, nem csak tanulni, hanem azon kívül ott vannak a gondolataink is. Azok a gondolatok, amelyek belül vannak, s amelyek, ha van rá idő, vagy van rá lehetőség, akkor is számítanak, de sokszor elnyomjuk őket, és egyszer csak lehet, hogy éppen éjszaka jönnek elő, amikor lefekszem, amikor foglalódok, amikor akkor szeretném rendezni a dolgaimat, amikor akkor vizsgálom meg, hogy most nekem volt igazam, vagy a másiknak, hogy kivel küzdöttem, és győztem-e vagy nem, vagy én vagyok a vesztes. Annyi, de annyi ilyen gondolata van az embernek, és ha most mindenkit külön megkérdeznék, mindenki rá tudna bólintani arra, hogy bizony, voltak s vannak olyan éjszakák, amikor nem az alvásé az idő, hanem a gyötrődésé, a forgolódásé, talán a viaskodásé is. És mit mond az ige? Te ismered lefekvésemet. Tudod, hogy mi van bennem. Akkor felvetődik józanul a kérdés, hogy Uram, ha te ennyire ismersz és látod, hogy ennyit gyötrődök, miért nem adsz valami jó altatót? Miért nem adsz valami lehetőséget arra, hogy ezekre ne is gondoljak? Vagy miért nem oldod meg, ha már én nem tudtam megoldani? Vajon arról szól az ige, hogy mi felelősségre vonhatjuk a Teremtőt azért, hogy azok a dolgok, amelyeket ő ismer, amit tud, ami az életünknek úgy része, hogy tele van küzdelemmel, akármilyen korban vagyunk is, azon miért nem segít? Ő megtehetné, ő azért teremtett. És mégis ez a zsoltáros nem arról szól, hogy Isten felelősségre vonja, hanem szinte megnyugszik abban, hogy milyen jó, hogy az Isten ismer. Milyen jó, hogy az Isten tudja az én lefekvésemet és felkelésemet, jövésemet és menésemet, mert valami hozzá tartozik ehhez. A gondoskodás, a gondviselés. Ha a szülőkhöz fordulnék, azt kérdezném tőlük, hogy ugye tudják, hogy sokszor a gyermekükön nem tudnak segíteni, csak imádkozni. Mert nekik is megvan a maguk akaratjuk. Ők is szeretnének nagyok lenni, szabadok lenni, úgy, mint a bibliai történetben a tékozló gyermek. El az otthoni házból, nem kell nekem az, hogy előttem és utánam és fölöttem ott legyen a szülők gondoskodása. Jobb a szabadság, egész addig, amíg minden tartalék el nem fogy, és egyszer csak rájövünk arra, hogy mégiscsak jó az otthoni ház. Nos, ebben az igében valami ilyenről van szó, hogy az Isten az ő gondviselését kiterjeszti az életünk minden szakaszára. A születésünkre, az életünk folyamára, egészen a halálunkig, sőt a halálon túl is. Isten ezt nem akarja másnak odaadni, az lehet, s a Bibliában is számos példa van rá, hogy valaki ki akarja magát vonni az Isten gondoskodása alól. Ezt megteheti. A szabad akarásnak és akaratnak a nagy kérdése, amelyet sokszor vitatárgyként felszoktunk hozni, az egy ilyen dolog. Igen, a gondoskodását Istennek nem kell elfogadni. És ha mégis valahol ez a gondoskodás előtör, akkor vesszük észre azt, hogy eddigi életünk is az Isten kezébe volt. Ahogy énekeltük, az Isten kezébe és markába. És egyszer csak kibudjan belőle valami olyan találkozás az Istennel, amit nem tudunk félretenni, hanem egyszerűen azt mondjuk rá, hogy ez egy csoda. Gondolok itt azokra, akik végig élték az életük nagy részét, vagy sok évét, és egyszer csak megtértek. Valamilyen különös csoda módján találkoztak az Istennel, és ez egy olyan személyes találkozássá lett, amit nem lehetett eltusolni, amelyet megéreztek a családtagok, az ismerősök, a munkahelyen dolgozók, és abból született talán egy jó illat, hogy mások is elindulhassanak Isten felé. Ezeket, ha úgy az ember visszapörgeti az életébe, akkor azt látja, hogy ez a gondoskodás mégis van. Nem csak egy nagy ismeret, hogy Isten ismer bennünket, hanem mögötte ott van a jelen is, az a jelen, amelyben tudja, hogy mi hol vagyunk, hol állunk, a jövésmenésben, a gyászban, a fájdalomban, a betegségben, a sikerekben, ott van az Isten. És valamilyen módon kommunikál velünk, üzeni azt, hogy mi hol vagyunk, hogy mit kéne tenni, hogy merre járunk, és hol vétettük el a kanyart. Volt egy utolsó kis mondat, vagy van ennek a Zsoltárnak egy utolsó félmondata, amit nem olvastam fel, de most ide mondom. Azt mondja a Zsoltárnak a befejező félmondata, hogy és vezérelj engem az örökkévalóság útján. Ez a nyitja, ez a titka ennek az egész gondoskodásnak, hogy az Isten nem azért teremtett, hogy kiírhassuk a gyászjelentőkre azt, hogy mennyit éltünk, hanem az örökkévaló Isten azért teremtett, hogy ezt az örökkévalóságot, annak az útját járhassuk. Ezért van a gondoskodás. Ezért van az, amit nem mindig fogad el az ember, hogy elől és hátul körülzártál engem, és fölém tartod a kezedet. Ez egyben valamiféle szorongást vagy szorítást is eredményezne, hiszen ha valaki észreveszi azt, hogy állandóan figyelik, hogy előtte, utána, fölötte ott van egy figyelő tekintet, az néha kényelmetlen. Az néha úgy érzi az ember magát, hogy nem a szabad akaratomból teszem azt, amit teszek, hanem valaki vagy valami kényszerít. De a Zsoltáros maga mondja el a többi részében az imádságának, hogy nagy-nagy szabadságot adott az Isten. Ebben a szabadságban bármennyire az ő gondoskodása van jelen, a sötétség nem lesz sötétség, hanem világosság. És ezt a világosságot az Isten jelenléte okozza. Így mondja Jézus, én vagyok a világ világosság. Tudjátok azt, hogy a világosság az mire jó? Nem csak arra, hogy lásson az ember, és egyik helyről el tudjon menni a másikig. A világosság arra jó, hogy megértsem az Isten szándékát. Hogy megértsem a helyzetemet. Hogy el tudjam fogadni azt, ami rossz, és el tudjam fogadni azt, ami jó. És nem máshonnan, hanem az Isten kezéből. Talán a legtöbb konfliktusunk éppen abból adódik, hogy ezt az Isten kezéből való elfogadását a helyzetünknek sokszor nem értjük, vagy nem tudjuk megtenni. Inkább lázadunk. Persze ez emberileg érthető is. Hogy ne lázadna egy szülő, ha meghal a gyermeke? Hogy ne lázadna valaki, hogyha még az élete erejében van, és akkor törik ketté, és lesz beteggé, és kötődik az ágyhoz. Hogy ne lázadna valaki, amikor látja, hogy emberek milliói halnak meg egy-egy buta háborúban. Igen, ezek a lázadások a mi szempontunkból helyén valók. De Isten az ő hosszú tűrését mutatja meg ezekben is. Ha te azt hitted, és azt vallottad eddig a te imádságaidban, hogy legyen meg az Úr akarata, akkor most miért lázadozol? Miért nem fogadod el azt a helyzetet, és miért nem tudsz úgy állni oda az Isten elé, ahogy ez az imádkozó ember tette? Uram, te ismersz, látod lefekvésemet, felkelésemet, és te vagy az, aki gondoskodsz rólam. Már csak egyetlen kérése van. A hálaadásnak, az elfogadásnak ez a nagyon szép zsoltára, ez a kérdés, vagy kérés így hangzik, hogy vezérelj engem az örökké valóság útján. Hol van az örökké valóságnak az útja? Az, amelyen járunk, ahol van bukás, és van öröm, és van felemelkedés, ahol van megbánás, és van megbocsátás, ez a mi életünknek az útja, az örökké valóság útja. És ha valaki az Isten gondviselését elfogadja, akkor tudni fogja, hogy az, ami vele történik, és történt eddig, és fog történni ezután, ez mind az örökké valóság útjának a története. Ezt maga az Isten írja, maga az Isten felügyeli, maga az Isten vezeti. Amikor a Jézusi példákat halljuk, vagy olvassuk, akkor mindig észreveszük, hogy Jézus arra tér ki, hogy az az út, amelyen mi járunk, hol nem jó, és hol lesz jóvá. Hogyan kell azt korrigálni, hogyan kell életszerűvé tenni, hogy az az örökkévalóság útja a mi útunk legyen. És ha valaki el tudja fogadni azt, hogy ő az út, az igazság és az élet, akkor el tudja fogadni azt is, hogy az Isten nem csak ismer, nem csak jelen van, hanem hatalmas Úr is. Ebbe a hatalomba kapaszkodjunk ma meg, és ez a hatalom legyen az a vezér, amely minket az örökké valóság útján vezetni fog, egész amíg meg nem érkezünk. Csendesedjünk el, és ezért imádkozzunk.